Jártam bankeltemben, ami a születéstől kezdve megadatik, mint például a látás, azt mindaddig, míg jól használhatóan kitart, az ember értékként nem kezeli. Valaminek a hiánya döbbenti rá a kárvallott szemét, hogy a továbbiakban micsoda kincset kell nélkülöznie. A gyerekek még eljátszanak a milyen is lehet nem látni gondolattal, és rövid időre tán még ki is próbálják azt egy szembekötősdi tartamáig, de ez egy felnőttnek már alig ha merésze leszébe jutni, pláne nem megtenni. Kiskölyök voltam még, élveztem a vakáció nyújtotta felhőtlen szabadságot. Csoki barnára sülten sétáltam a szüleim lakásához közeleső Dagály utcában. A járdán velem szemből egy a verőfényes nyárhoz képest meglepő megjelenésű és fura kinézetű bácsi közeledett felém. Zokniba bújtatott lábát zárt cipő fette, lábszárát hosszú szárú nadrág takarta, felső testén pedig egy hosszú hújú, végig gombolt ing volt. A férfi arca merev és kifejezéstelen volt, ráadásul hófehér. Kezében ugyanolyan színű botot fogott. Lassan és tétován topogott a járda széle mellett kopácsolva. Annyira, de annyira az én ellentétem volt a közelről megfigyelt bácsi, hogy megborzongtam tőle. Hazaérve a látott élményről beszámoltam szüleimnek. Az egy vak volt. Tudtam meg tőlük. A magas és dúslombú fákkal jellemezhető utca a továbbiakban is bőségesen ontotta az e fajta érdekességeket. Ahol most a könyvtár épülete áll, ott előtte sokáig egy maszeg zöldséges üzemelt. A Volt és a Karikás Frigyes utca között pedig egy 3-4 méter mély gödör tátongott, melynek északi végében két, valószínűleg vályokból vetett viskó támasztotta egymást. Tetejük alig magasodott az utca szint fölé. A verembe egy fából összeütött, rozog a lépcsőn lehetett lejutni. A baloldali kunyhóban egy derékban erősen meghajolt, nagyon púpos, egészen töpörödött anyóka lakott, akinek kezéből soha nem hiányzott a támaszkodásra szolgáló bot. Fejét csak nagy nehezen tudta úgy tartani, hogy a világból valami érdemlegeset is láthasson. Néha megpillantottam a magánállandóan fekete ruhát viselő, csúnyáska nénikét, amint kunyhójának ajtaja előtt matatott valamit. Mit tagadjam, róla mindig a Jancsi és Juliska mesevasorú bábája jutott az eszembe. A gödör szélénél gyakorta jelentek meg izgalmat kereső gyermekcsapatok. Nagy merészen valami otrombaságot kiáltottak le a mélybe, vagy dobtak le oda valami haszontalanságot, aztán félszel a lelkükben tovarohantak. A néni erre felmegemelte a keze ügyében lévő kampós markolatú botot, fejét erőnek erejével megpróbálta magasra tartani, és gyenge hangon némi szitkot szórt utánuk. Az én fejem bizonyos értelemben 11 évesen nőtt be. Apukám elkísért a központi sportiskola futball felvételére, annak követelményének megfeleltem. Egész nyáron át elmúlhatatlan szorgalommal vettem részt az edzéseken. Elérkezett a próbaidő vége. A tréner felsorolta azon ifjú labdazsonglőrök nevét, akikre a továbbiakban is számítani kívánt. Az enyém is közöttük volt. Irány a sportorvos, anyukámmal együtt léptem be a rendelőbe. A vizsgálat végén a doktor bácsi megkérdezte tőlem, van-e valamilyen betegséget kisfiam. Anyu erre belenyúlt a retiküléjébe, és onnan elővett egy zárójelentést. A glaukóma komoly szembetegség, kisöcsi, azzal futballista nem lehetsz, helyette inkább menj el asztali teniszezni, vagy sakkozni, mondta nekem a doktor bácsi. Erre egy egész világ dőlt össze bennem. Érintetté váltam. A gyermek önkéntelenül is a tudata mélyére rejti a valós, vagy vélt gyengeségét. Azt nem szívesen tárja mások elé. Így voltam ezzel én is, ha nem az edzésen, akkor a magam fajta kölykök által csak majomketresznek nevezett, magas drótkerítéssel körbevett, leaszfaltozott lakótelepi futballpályán fogom kergetni a bőrt. Lelkem mélyén viszont örökké és kitörölhetetlenül ott maradt a megbélyegzettek pecsétnyoma. Ez a kívülről láthatatlan nyom viszont beindított egyfajta empátiát bennem. A Dagály utca és a Váci út sarkán az időtáj volt egy önkiszolgáló étterem, amely az első ilyesfajta vendéglátóhely volt Budapesten. A sarkon kanyarodjunk el balra és onnan nem távol, régi építésű házakra találunk, melyek még ma is állnak. Valamelyik kapuajból előgurult egy kerekes szék, melyre hajtókar volt felszerelve. Egy nálam idősebb fiú ült benne. Tőle is idegenkedtem egy kicsit, beszélni soha nem beszéltem vele, de magamat némileg hajlandó voltam helyzetébe belegondolni. Teltek múltak az évek, a mozgássérült srácból férfi lett. Törvényszerűen, vagy nem, de egyre többet láttam őt alkoholmámorba torzult arccal kocsijában ülve a járdán, vagy épp az úttesten tovagurulni. Aztán én is férfi palántává serdültem. Útjaim már másfelé vezettek. Sok évvel később tudtam meg, hogy részegen egy zil típusú teherautóval karambolozott a srác. Vajon hol veszíthette el élete tovább gombolítható fonalát? Miért nem jelent meg az önmagáért küzdés harcos szelleme benne? Általános iskola, felső tagozat, testnevelés óra? Melyik kölyök nem szereti a kidobósdit? A mi csapatunk létszáma egyre fogyatkozott, már csak ketten ugrottunk arrébb, vetődtünk el a felénk dobott labda elől. Az életre halálra szóló küzdés szelleme először akkor, ott a tornateremben költözött belém. A kezükben labdával célzó osztálytársak egyszeriben vadászképében jelentek meg előttem. Kezük volt a messzehordó puska, a belőle elszabaduló labda pedig a lövedék. Űzött vadként menekültem a felém tartó labda elől. Megdermedtem, egyedüli célpontnak maradtam, orjukam kitágult, tekintetem riadtá vált. Egy a végletekig kitartó küzdőszellem mágikus hatása alá kerültem. Már nem csak a saját bőrömet mentettem, hanem a kidobott csapattársak becsületéért is küzdöttem. Egy éber macska ügyességével ugrottam félre, hirtelen tett mozdulattal fordultam ki a felém repülő labda elől. Tudatosan olyan helyre húzódtam a térfélen, ahol a rosszul célzott labdát még meg is tudtam kaparintani. Az öt főből álló ellenfél létszámát elkezdtem ritkítani. Ez a megszerzett plusz sikerélmény még jobban megnövelte a bennem addigra már megjelent becsvágyat. A sok futástól, vetődéstől, no meg a taktikázástól egyre jobban kalimpált a szívem, zihált a tüdőm, és kattogott az agyam. Már két pontosan célzott lövés is elhagyta a kezemet. A rám tüzelő ellenfeleket látszólagos bemozdulásokkal próbáltam megtéveszteni. Az egyik dobásba mégis belefordultam. Az ellenfél tagjai örömükben egy hatalmas hurrá kiáltásba törtek ki, én meg lelkileg összetörten roskadtam magamba. Mindez az óra végét jelző iskola csengő megszólalása előtt egy perccel következett be, hogy a fene hegye meg. Bár tudatom legmélyén tisztában voltam vele, hogy rám nézve veszélyt jelent a labdakergetés, mégsem tudtam felhagyni vele. A helyszín a lakótelepi majomketrez. Az ellenfél egyik, amúgy jégkorongozó játékosa, nagyon durva fickó volt. Pipaszárlábammal előle a labdát el akartam piszkálni, amit ő úgy torolt meg, hogy kemény öklével a látóbal szemembe belevágott. Elsötétült előttem a világ. Látványnak milliónyi szikrázó csillagképe gyúlt az agyamban. Kezemet előre téve, tántorogva próbáltam elérni a pályaszélét, ott megálltam a kerítés tövében, és sírtam. Percekkel később kezdett el visszatérni a látásom. Már nem általános, hanem középiskolás voltam. A tornateremben vívtunk öldöklő csatát osztálytársaimmal. A labdát a fejem fölött akartam hátrahúzni, de azt olyan pehesen tettem, hogy azzal totál képen lőttem magam. A világ ismét elsötétült előttem, a milliónyi szikrázó csillag ismét ott villódzott a fejemben, és percekbe telt, mire újból visszatért a látásom. Ilyesképp tehát nekem már gyermekként is értékén kellett volna kezelni a látást. A két, ennek ellentmondó példa ellenére én mégis vallom, akként tettem. Van, aki az útkereszteződésben csak a közlekedési lámpa zöld jelzésére megy át az úttesten, őt mégis elcsapja az autó. Más pedig gyakorta átrohan a tiloson, és mégis szépkort él meg. Ha a szembetegségemmel kapcsolatban minden elhangzott orvosi javaslatot betartottam volna, amit életmódnak ajánlottak nekem, akkor egy élő halottként élhettem volna végig az életet. Úgy meg minek, orvosi szentencia, a napsütés kitágítja az ereket, ami által megnövekedhet a szemnyomás. Hét ágra sütött a nap az alföld felett. Forró levegő ülte meg a hosszúkás, falusi portát. Az elülső udvarban játszottam. Volt ott hinta, homokozó, és még macska is, játszótársnak. Idővel mégis eluntam magam. Van-e még víz a lábas jószágok cserépitatójában? Kireteszeltem a drótkerítés favázas ajtaját, és már is a tágas hátsó udvarban voltam. Még el sem jutottam a nyári konyha előtt lévő, porlepte itatóig, már ott pipiskedett előttem két lábon az óljából előre szaladó barátom. Azért tudott olyan hosszasan ágaskodni, mert láncra kötötték. Mit sem törődtem már eredeti célommal, oda siettem az apró keverék kutyához, aki leginkább a német juhászra hasonlított. Megsimogattam buksiját. Nem is maradt el a hála. Alig nedves nyelvével nyaldosni kezdte a kezemet. Gyakran vetődött fel bennem 10 évesen. Milyen remek dolgom van nekem, pesti srácnak, hogy a nyári szünidőből 1 egész hónapot falun tölthetek, és a közben szabad vagyok. Ha engem ennyire boldoggá tesz a kötetlenség, akkor így lehet ezzel a csak esténként szabadjára engedett picik is. Hirtelen merészet gondoltam. Miután friss vízzel teletöltöttem a kukorékoló, káráló és hápogó társaság itatóját, leoldottam a láncot a haverom nyakörvéről. Boldogan szaladt körbe-körbe az udvarban, rémült menekülésre késztetve az árnyékban pihegő tollasokat. Az ebatta szuka bohémsága felvidított. Örömét látva még merészebb gondolat ütött anyát a fejemben, gyere ide pici. Mire kimondtam, már ott állt vigyázban a lábam mellett. Mielőtt kitártam volna az elülső udvarban nyíló kaput, szétnéztem, van-e macska a láthatáron. Aztán füttyentettem, és a mellettem várakozó pára szélvészként rontott előre. Utána loholtam, közben kézbe kaptam a tornacsukámat. Bekiáltottam a nyitott konyhaajtón, és kikéreckedtem az utcára, kutyástól. Most sem tudtam betelni a tájszem és léleknyugtató szépségével. Merre induljunk, kiskomám, ugyanis szerettem volna jó messzire elcsatangolni. Hová? Hát persze, hogy a világ végére, a hatalmas rét felé tekintettem, naná, hogy arra megyünk. Kurjantottam a még mit sem sejtő szimatmester fülébe. A házak előtt az apró víztározókat betoncső kötötte össze. A csontszárazzá szikkadt vizesárok földátjárójához hívtam picit. Megragadtam nyakörvét. Az úton óránként csak 5-10 autó, traktor, lovaskocsi haladt el. Mégis alaposan szétnéztem, mielőtt átrohantunk volna a melegtől süppedővé vált bitumenen. A túloldalt gazdaldúsan benőtt árokba ereszkedtünk alá. Volt ott tűzhely salak, lyukas lavor, kivénhett és éppen ezért koromrágta sparhercső, meg e fajta haszontalanságok. Felhágtunk a töltésnek alig nevezhető földhalomra, majd aláereszkedtünk a túlfelén, a hepehupás legelőre. A falu népes csordája tőlünk balra nyírta a füvet. Tudtam, hogy a terelő kutyák egyben kiváló őrzők is, ezért nyilegyenesen haladtam picivel. Szagróhámja leginkább a sárgálló kutya te illatát érzékelhette, de itt-ott más, apró virágocskák is tarkállottak. Szedhettem volna szerencsét hozó, 4 levelű lóherét is, de úgy voltam vele, itt vagyunk mi ketten. Rutinosan lépkedtem a vokaficamító talajon. Bogarak zsongtak fülembe, szemtelenebbjüket kénytelen voltam lapátra tenni. A nagy csapkodás közben majdnem megbotlottam egy lyukban. Leguggoltam, félrehajtottam a száraz növényzetet, és szemügyre vettem a buktatót. Ez bizony egy rákcsáló ürege, állapítottam meg. Harsányan kiáltottam a távolban csalinkázó ebnek. Kedvetlenül kocogott felém, megállt előttem, és kérdőn rám nézett. Ide nézz, pontosabban ide szagolj, pajtikám, nyomtam orrát a nyíláshoz. Keresd, keresd, biztattam lelkesen. Néhány másodpercig értetlenül állt a lyuk és a történés előtt, majd villámgyorsan kaparni kezdte az üreg szélét. Két hátsó lába között úgy repült ki a porhanyós anyaföld, mintha felgyorsított futószalag hányná a rögöket a világba. Elképettem fergeteges igyekezetét látván. Na nézd csak, mit nem művel ez a kis vacak, kisvártatva még az óbégatomistátva maradt. A csőpucoló szájával kezdte tépni a földet. Addigi, eseménytelen élete mélyen eltemette benne az ősi ösztönt, de most végre utat törhetett magának, és pici már is úgy viselkedett, mint egy igazi kotorékev. Lenyűgözve álltam, erre aztán végképp nem számítottam. Néha valóságos fuldoklási roham kapta el a vadászó haveromat, mivel a száját minduntalan eltömte a tépet fű és a kiharapott föld. Arrébb mentem egy kőhajításnyit, és kerestem egy másik lyukat, hogy legalább addig pihenjen, amíg odaér. Oda csaltam, és ő ugyanolyan vehemenciával fogott az ürge kiköltöztetéséhez, mint az előbb. Pár perc múltán meggondoltam magam, és tovább indultunk a világ vége felé. Bepillantottam a dökkútba, semmi érdekes. A görbelábú tőlem 10-20 méterre bóklászott. Sűrűn vett szagmintát a különböző korú tehén lepényekből. Azokat már jól ismertem, hiszen nem egyszer léptem ilyesmibe mezítláb. Hé, hová rohansz, hékás? Kaptam fel fejem a mélázásból. Mintha megkergült volna, úgy rohant jobbra, a nagy útra vezető országút felé pici. Csak nem azt a békésen karikázó férfit vette célba ez a némber. Lábamat futásra kényszerítettem, de a két láb nem veheti fel a versenyt a dupla annyival. Egyre nőtt köztünk a távolság. Ilyetten kiáltottam, állj meg, te bolond, gyere vissza! Ám hiába kérleltem, rövid megtorpanás után újra nekiérett. Az addig mit sem sejtve tekerő parasztember, kapáját a bicaj oldalához kötötte, észrevette, hogy nem sokára kutya fog csüngeni nadrágszárán. Úgy meg ki szeret kerékpározni, nagy elszántan taposott a pedálra az öreg, és gyorsított, de mi haszna? Teljesen kétségbe estem. Tüdőm vadul zihált, lábam meg bicsaklott a göröngyökön. Még egy perc, és ha addig nem jön közbe valami, akkor nagy baj lesz. De ugyan, mi történhetne? Beláttam, hogy teljesen értelmetlen a kutya után vágtáznom, egyébként is, már alig kapok levegőt. Megálltam, zakatoló szuszogással telt el néhány másodperc. A blöki alig 50 méterre volt a már mód feletti parkodó gazdától. Pici, kiáltottam utolsó reményemmel, és ekkor a kutya végre pár másodpercre megállt, és visszanézett. Erre a pillanatra vártam, sarkon fordultam, és ahogy csak bírtam, elkezdtem rohanni az ellenkező irányba. Most én cselekedtem ösztönösen. Negyed perc után hátra tekintettem, és lássunk csodát. Vidáman futott utána a keverék. Hatalmas kő esett le a szívemről. Majd lábamat törte. Pár másodperccel később elszáguldott mellettem a kisdög. Lefékeztem futásomat, megtöröltem verítékben úszó homlokomat. Gyere csak ide, te bitang! és kezemmel mérgesen csapkodni kezdtem a lábam szárát. Oda lihegte magát a közelembe, de nem mellém. Jó kis muri volt még Lacika, olvastam ki boldog tekintetéből. Már túljutottunk a falu határát jelző, kopottas közlekedési táblavonalán. Egyre egyenetlenebbé vált a talaj. Nem véletlenül, a csordakúthoz értünk. Többször is jártam már arra, mivel olykor felkerestem a deleltető pásztorokat. Egyszer még vizet is húzhattam, de vékony kakaromnak bitang nehéz volt a televödör. A kútágas egy villám sújtott a fatörzse volt. Az egymással összekötött vájuk hosszasan sorakoztak. Órán át kellett önteni a vizet, hogy teleígya magát a sok száz, jól lakott szarvasmarha. Belekiáltottam a kút mélyébe, és üdvözlésem viszonyzásra talált. Aztán szétnéztem, vajon itt van a világ vége? Tettem fel magamnak a kérdést. Áh, dehogy is, arrébb van még az, füttyentettem egyet az időközben árnyékba húzódott blökinek, majd a nyomaték kedvéért előre lendítettem a kezem. Irány a tarnagátja, adtam ki a parancsot. Nagyobb gödrökön és mélyebb árkokon kellett átküzdenem magam. Ahogy közeledtem a gáthoz, úgy egyre magasabbnak láttam halmát. Nagy nyögdécselve kaptattam fel a meredeken. Szia, mondta szemével a töltés tetején unottan ásítozó pici. Örülök, hogy végre megérkeztél, szusszant ki magad. Visszanéztem a falura. A házak pirinkónak, az úton a járművek miniatűrnek tűntek, az emberek pedig nem is látszottak. Hát igen, tudtam én, hogy messze van az a messze, tápászkodj már fel, telepzselő vacak irány előre, és elindultam a gáton a végtelembe, majd pár perc múlva úgy döntöttem, lemegyünk a zártérbe. Vékonyan csörgedezett a Mátrából lefutó patak. Vize enyhén zavaros volt, de tiszta. Tényleg milyen remek ötlet, harsant a bevált fütyjel, hogy magam mellé csaljam picit. Tudtam, hogy utálja a fürdőzést. Nem baj, kiskomám, majd megszereted. Jobb lábam mellé tereltem, és úgy haladtam tovább, hogy egyre közelebb kerüljünk a patakhoz. Amikor már csak úgy másfél méterre volt, megpróbáltam beletaszítani, de olyan ügyesen és fürgén védte ki az alantas támadást, hogy majdnem én pottyantam a vízbe. Hát ez nem sikerült, szaladj arra, amerre akarsz, tette magától, nem kellett biztatni. Irtó izgis volt előre törni az ismeretlenbe. Ide aztán érdemes volt eljönni. Mit hallok? Tán agyamra ment a hőség. De nem, apró lábak csobogtatják a sekély patakvizet. Megdörzsölöm glaukómás szememet, de nincs hiba a kukkerral. Nem látomás az, hanem szintiszta valóság. Az eddig víziszonyban szenvedő barátom nagyiparkodással tapicskolja a vizet, és épp egy kis nádas felé tart. A sűrű szálak rejtekéből hápogva repül fel egy gácsér. Az ebb meglepve bámulja a távolodó szárnyast. Na, mi a szösz, újabb szakmát választasz magadnak? A kotorékebb mellé vadászkutya vizsgát teszel? Szélesen mosolygott lelkem a megpesdült vérű kutya láttán. De jól tettem, hogy kihoztam a szabadságba, de nehogy rátaláljon és kárt tegyen a nádasban fészkelő vadkacsa apróságaiban. Lábhoz rendeltem a lábát továbbra is áztató egyre éberebb tekintetű blöki gyere pajtikám, felmegyünk a gátra. Mennydörgő dörgedelem zendült a magasban. Azonnal gyere fel onnan, köskös, rivalt egy érces férfi hang. Megszeppenve behúztam a nyakam, és föltekintettem a magasba. Vadőr állt ott délcegen, két csövű puskával a vállán. Épp oda tartok, bácsi, feleltem remegő hangon. Szóval vadat hajtatsz fel a kutyáddal? Kezded bele, kifiaborja vagy, köskös. Becsületesen megmondtam, hogy melyik ház kapuján fordultam ki egy órával azelőtt. De a merevarcú, mintha meg se hallotta volna ártatlan hangomat. Minden kutyát lelövök, ami erre csatangol, belém nyilalt valami addig nem ismert érzés. Mintha görcsbe rándult volna a gyomrom és a szívem is. Kegyetlen volt. Mi csak sétálni jöttünk ide, ne tessék bántani a kutyámat, bácsi, levette válláról a flintát. Menj innen mi hamarabb, öskös, a kutyát pedig lelövöm. Tekintetemmel megkerestem a hűséges házőrzőt. Alig 4 méterre ült tőlünk, és békésen bámészkodott. Gyere innen gyorsan, pici, rivaltam rá, és lefutottunk a töltésről. A legelő síkjára érve visszanéztem. A puskatus a vadőr vállán nyugodott, a fegyvercsöve pedig a világ legboldogabb kutyájára irányult. Végtelenül tehetetlennek éreztem magam. Hogyan fogom innen hazacipelni pici tetemét? Mit szólnak érte otthon? Annyira kétségbe estem, amennyire csak egy gyerekeshet ilyen szorult helyzetben. Lóhalálában futottam, amit sem sejtő ebb is szedte a lábát, csak épp távol tőlem. Egy felismerés villant át az agyamon. Újból hátra néztem, és már úgy futottam, hogy a flinta csöve és az ebb közé kerüljek. Aközben hol előre pillantottam, hol meg hátra, hogy testemmel mindvégig oltalmazhassam a kutyát. Az a nyomorult lelkű csak nem meri meghúzni azt a gyilkos ravaszt. Bizakodtam. A sokáig tartó futás miatt szúrás hasított az oldalamba. Megálltam, és újra visszanéztem. Ott állt az aprónak látszó gát tetején a pöttömnyivé zsugorodott vadőr, a puska szíj már újfent a vállán nyugodott. Picihez léptem, lágyan tenyerem közé fogtam a fejét, és az arcom felé fordítottam. Te mocskos disznó, de jó, hogy itt lehetsz mellettem, mondtam kedvesen, ő meg képen nyalt. Eme emlékezetes, nekem oly kedves falusi emlék ellenére, én mégis, mint egy angyalföldi aszfaltbetyár nőttem fel. Játszóhelynek sokáig ott volt az Árpád híd északi tövében elterülő gazos grund, annak nyugati végében az iparvágány, melyen ott rozsdásodott a forgalomból kivont, szétdarabolásra és beolvasztásra váró gőzösök regimentje, de játszóterületnek kiválóan megfelelt a felállványozott házak csőrengetege is. Az első feledhetetlen élményt, mely a természet utáni oldhatatlan vágyat mélyen elültette bennem, egy több napos osztálykirándulás hangulata eredményezte. Annyi bolondságot követtünk el a Janda Vilmos kulcsos házban, hogy azt felülmúlni alig ha lehet jut eszembe. 2 év múlva a Mátrában is voltunk. Janda Vilmos kulcsos ház. Alig telt el pár hét a középiskola megkezdése óta, amikor kiderült, több napos kirándulásra megy az osztály. Az osztályfőnök felvetette, hogy Pomásztól nem túl messze az erdő közepén van egy Janda Vilmos nevű kulcsos ház, ahová remek lenne elmenni. A Pilis más különben is gyönyörű kirándulóhely, az őszi erdő csodálatos a maga sajátos színkavalkádjával. 28-amból intottunk rá, ilyen egybehangzó véleményt azután sose tudtunk produkálni. Na jó, de el is kéne intézni a helyfoglalást. A kulcsos ház fenntartójának a központja Újpesten van, közel az állami áruházhoz. Ki intézi el? Nagy csend fogadta az osztályfőnök felvetését, mindenki lapított. Felálltam és jó hangosan kibögtem én, ráadásul senkinek nem kell eljönnie velem. Széles mosoly ütött anyát a pedagógus kerek ábrázatán, bólintással akceptálta a mondandómat. Kiváló hangulatban indultunk el a többnapos kirándulásra. Hévvel zötyögtünk el Pomázig, ahol az egyik odavalósi lány várt ránk az állomáson. Hiánytalanul megvoltunk, és egy felnőtt kíséretében útnak indultunk a falun keresztül. Jóskán kellett kutyagolnunk addig is, amíg kiértünk a hosszúkás településről, de a java még hátra volt. Szétrázódott kis csapatunk, mert hol egy kertbe ugrottunk be gyümölcsért, hol valami más fontos dolgot kellett elintézni. Egyik bevárás során fény derült egy kellemetlen felismerésre, 2 lány hiányzik. Mint valami kocsisok, úgy kezdtünk el előbb kurjantani, majd kiabálni. Hiába jutottunk el a rekedtség széléig, mert viszont válasz nem érkezett az erdő sűrűjéből. Mint a sustorgó információkból megtudtam, cigizés miatt maradt le a 2 leányzó. Persze illetlen fülek elől titokban maradt a kószahír, de a benfentesek tudtak róla. Tovább mentünk bízva abban, hogy az eltévedtek rátalálnak a kulcsos házra. Cuccunkat bedobáltuk a lakatlan faházba, és kint őgyelektünk az apró tisztáson. Az osztályfőnök baromi idegesen toporgott a ház előtt, és már azon volt, hogy irány haza. Na még csak ezt kellett meghallani a fülünknek. Az a legrosszabb megoldás, mert ha találkoznak turistákkal, akkor azt fogja kérdezni tőlük a 2 eltévedt csaj, merre van a Janda Vilmos kulcsos ház. Hatni kezdett a hibátlan, ifjonti gondolatmenet, mert letett szándékáról az egyre idegesebb pedagógus. Nem sokkal később, teljesen az ellenkező irányból, mint amerről mi érkeztünk, megjött a 2 lány 2 férfi kíséretében. Hű, de nagy volt az öröm, aztán szép halkan, de jól lebaltáztuk a 2 bagózni vágyot, miben fentesek. Most már jóval aktuálisabb témák is szóba kerültek, mégpedig az alvás helye. Nagy disznóság esett meg velünk, fiúkkal, mert a tetőtérben jelölte ki helyünket az osztályfőnök. Pedig lett volna egy vegyes csapat, akik szívesen aludtak volna egy helyiségben. Biztos vagyok abban, hogy korunkhoz illő marháskodás után csak is alvásról lett volna szó. De a mindig határozott és ellentmondást nem tűrő osztályfőnökünk kukáza szent és érthetetlen volt. 8-amban laktunk fel a porttól vastagon borított padlástérbe, ahol kisebb bikáskodás után mindenki elfoglalta a végső helyét. 2 kisebb növésű srác volt köztünk. Páran megbeszéltük, hogy a tetőtérben talált poros zsákok egyikébe begyömöszöljük valamelyiküket. Elkezdődött a hajkurászás, és egyikük hamarosan végveszélybe került. Derekasan küzdött a srác, de csak azért menekülhetett meg a zsákbadugástól, mert elkezdett vadul csípni, rúgni és harapni. Bár megúszta a szégyent, de elsírta magát a végén. Mi meg jót röhögtünk rajta, majd nagy csörtetéssel levágtáztunk a földszintre. Lent persze nagy pofával, megfelelő körítés mellett számoltunk be a fent történtekről. Kisebb vihogásnyi sikert besöpörtünk a csajoktól, de újabb alakítani való várt ránk, egy kis közös fecserészés a többiekkel. A nagy dumálás közben eszegettünk is, meg szétnéztünk a ház körül. Közvetlenül a ház alatt volt egy forrás, amiből merőkanálszerű alkalmatossággal lehetett vizet húzni. Rohangáltunk ki és be a házból, igazi kerge kamaszos hangulat töltötte be a naplemente halvány sárga sugaraival megvilágított, ezernyi színben pompázó rengeteget. Aztán lebukott a nap, és már csak az olajlámpák halvány világa, na meg zseblámpáink pásztázó fénye világította meg a ház környékét. Beindult a lányok riogatása, azok meg úgy visongtak, mintha örnék őket. Addig-addig baromkodtunk mi fiúk, amíg felzavart bennünket a padlástérbe az osztályfőnök. Ez azonban még visznek is rossz volt 10-kor aludni. Mindenféle marhaságról kezdtünk beszélgetni, és vaskos beköpésektől sem volt mentes a diskurzus. Addig járt a szánk, amíg valamelyikünk épületesen okos fejéből ki nem pattant az isteni szikra. Ki milyen állathangot tud utánozni? Egyesével adtunk hangot állati műveltségünkről, és közösen bíráltuk meg a kétlábú négylábúkat. Jókat röhögtünk egyes túl jól vagy nagyon rosszul sikerült próbálkozáson, és addig tartott a móka, amíg meghirdettük az éjszakai koncertet. Kiosztottuk a kottákat. Ló, kutya, kecske, kakas, béka, macska, szamár és birka, tehát mindenkinek jutott egy állathang. Az egyetlen kikötés az volt, hogy teletorokból egyszerre kell felharsannia a 8-hangú kórusnak, amiben egy szempillantás alatt megegyeztünk. Azt a hangkavalkádot elmesélni lehetetlen, újra és újra kezdtük a hihetetlenül sokoldalú, igazán improvizatív előadást, és olyan ismeretlen fenomén hangok kerültek be a profi szólamba, hogy bármelyik arénában felléphettünk volna a világon, na meg az állatkertben. Bíztunk abban is, hogy csak meghallják a csajok, és reméltük azt is, hogy díjazni fogják remek művünket. Aztán csak kifogyott belőlünk a szufla, és a nagy nótázásban kikismelegettünk. Volt egy ablaknak alig nevezhető üveges rész is a padlástérben. Kitártuk, és illatos erdei levegő tódult be a keskeny résen. Az egyik srácra rájött a pisilés, de nem volt túl sok kedve ahhoz, hogy lemenjen a ház mögé. Odaállt a kis, rácsos ablakhoz, és nagyívben meglocsolta felülről az éjszaka sötétjébe bújt természetet. Aztán bennünket is elnyomott az álom, és belesüllyedtünk szétnyitható, kényelmetlen fekhelyünkbe. Nem állítom, hogy a kelő nap sugaraival egy időben pattant ki az álom a szemünkből, mégis hamarabb voltunk kint a házból, mint a csajok. Szétnéztünk a ház körül, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy kimerjük az összes vizet a forrásból. A lányok úgyis csak reggeli cicamosdást tartanának, ahhoz meg minek a hideg forrásvíz. Hamar száraz lett a gyengén táplálódó forrás, és bár megjelent egy-két lány friss vizet remélve, szomorúan ballakhattak vissza, mit sem értve az egészből. Persze tudományos fejtegetésbe burkolva előadtunk valami logikusnak látszó, hidrológiai szakértő véleményt, amit talán be is vettek. Arra figyeltem fel, hogy nagy röhögéstől fuldokol az éjszakai pisilő. Kiderült, hogy az egyik lány kérdezte a másiktól hallottat, hogyan zuhogott éjszaka az eső. Nyerítettünk a nevetéstől, és azoknak a csajoknak is a füléig szaladt a szájuk széle, akiket időközben már felvilágosítottunk. Igazán jó hangulatú nap vette kezdetét. Többen is céloztak a csajok közül valamilyen állati jó éjszakai koncertre, és ilyenkor büszkén húztuk ki magunkat. Napközben kiadósat barangoltunk a Pilis méltán híres erdejében. Milyen gyönyörű a száradó fa levelek sokszínűsége, de a lombpaplannal egyre sűrűbben fedett altalajképe is szemnyugtató. A reggel felszálló párájának látványa a mesebeli varázslatot idézi fel, és csak fa és fa, amerre nézünk. Fiatal lábunkon nem fogott ki az a 10 kilométer, amit magunk mögött hagytunk. Visszafelé haladva már jobban figyeltünk a turistaút környezetére, mert az esti tábor tűzhöz vastagabb száraz ágakra volt szükség. Ledobáltuk a gyűjtött ágakat a ház mögött kialakított tűzrakóhely mellé, és mindenki ment a maga dolgára. Én is témferegtem egyet, majd kisvártatva felmentem a padlástérbe. Nagy meglepetésemre két lány ült a felvezető lépcsősor végén, és észreveszem, könnyáztatja egyikük szemét. Miért sír? Kérdezem a szemüveges barátnőtől. Mert tetszik neki az egyik fiú az osztályból, de van már egy barátja. Na, és ki az a srác? Vetem közbe. Te hülye, hát te na, még csak ez kellett, hogy az legyen belém szerelmes, aki nekem is tetszik. Megzavarodottan megyek a padlástér végébe, ahol a hangos beszédben női hangokat is felismerni vélek. Elég sokan, és vegyesen múlatják az időt osztálytársaim, leülök az egyik szétnyitható fekvőhelyre. Ott vannak mindazok, akik összetartanak, és tán közösség is fog formálódni belőlünk. Azt veszem észre, hogy két lány megtámad hátulról, és maguk alá akarnak gyűrni. Hát ennek a felesem tréfa, mert nagy vehemenciáról tanúskodik a két mindenre elszánt amazon. A két legnormálisabb csaj akaszkodott a nyakamba, moha és csete. Nem kellett félteni a két csajt, mert mindent beleadtak. Én meg hülye azt hittem, hogy kötött fogású birkózást akar a két lihegő lány, és nagyon vigyáztam rá, amit annyira szerettek volna. Azért még így is remek játszódás volt, és a többieknemtől függetlenül vágyakozva lestek felénk. Nagy nehezen megszabadultam két édes terhemtől, kimondottam forró testtel szálltunk ki mindhárman az ágyból. Valahonnan előkerült egy doboz cigi, de nekem nem kellett egy szál sem abból a bűzeregetőből. Néhányan felkiáltottak az udvarról, hogy már magasra csapott a tábor tűzlángja, lehet készíteni a nyársat és a rávalót. Lesiettünk a töntőkkel körbevett tűzrakóhelyhez, és hozzákezdtünk a szalonna sütéshez. Tündökölhettek azok a bejárósok, akik már tapasztalatot szereztek eddigi életük folyamán a nyársalásban. Mindegyikünk csöpögtette kenyerére a szalonnából kisült zsírt, vastagon meghagymáztuk a luskos kenyeret, és jó ízűen faltuk be. Tényleg remek hangulat uralkodott közöttünk, bár kisé szétszakadt a társaság. Csoportok alakultak ki, de hát azt hiszem, ez így a természetes. Mátra, hihetetlenül élménygazdag volt a mátrai kirándulásunk 3 napja. Egy évig a lányok testnevelő tanára lett az osztályfőnökünk. Nem sok vizet zavart a nyugodt pedagógus, igazából csak jelképesen vált az osztályfőnökünké. Mivel hosszabb időre utaztunk a Mátrába, velünk jött a lányok orosztanára is. A tanárnőt nem mondhattuk kedvencünknek, mert örökké froszlizott bennünket, fiúkat. Ugyanis, amikor orosz órájuk volt a lányoknak, nekünk a testnevelő tanárunkkal akadt gondunk. Sokszor a tanteremben kellett öltöznünk, és ez nem tetszett a vonalasnak számító orosz tanárnak. Néha meghallotta az orrunk alól eldűnyögött szavainkat, de éles konfliktus sosem kerekedett belőle. Szóval ők ketten merték venni maguknak a bátorságot, hogy elkísérjenek bennünket. Igazán szemrevaló üdülőtelepre sétáltunk be tömérdek motyónkkal. Több faház húzódott meg a magas fákkal borított, kerítéssel körbevett telken. Patak csörgedezett a kerítés mellett, a telek távoli végében pedig tavaska volt látható. Nagyon kulturált volt a környezet, hangulata volt a helynek. Azonnyomban, mi fiúk kiszemeltük magunknak a két legtávolabbi faházat attól a helytől, ahová a tanárok szállásolták el magukat. Alig indultunk a távoli kuckók felé, harsánynői hangok dobtak vasmacskát a nyakunkba. Jó lesz nektek a két legközelebbi házikó is szállásul, és betessékeltek minket a szomszédos házakba. Egyből megéreztük, hogy ez a gondoskodás terhes nekünk. Mivel mégsem szállhattunk szembe a tanári direktívával, ezért jól hallható morgással, végül mégiscsak elfoglaltuk kijelölt helyünket. A lányok egy része vigyorgott kényszerű helyzetünk láttán, de a mi agyunk már máshol járt. Szétnéztünk a faházban. 4 aludhattunk benne, a 2 felső ágyat hevederrel lehetett rögzíteni a plafonba szerelt kampóra. Nem volt hodály méretű a viskó, arra azonban elég volt, hogy estére meghúzzuk magunkat benne. Távol, a telek sarkában volt a mosdó. Kulturált hely volt, fürdeni is lehetett a tusoló alatt. Igéző látványt nyújtott a kis tó is, amelynek partján pecázó környékbelieket láttunk. Tanáraink azonban összeröffentették a társaságot, és elindultunk kirándulni. Összekuszálódtak soraink, és jó hangulatú cívódással szórakoztattuk magunkat. Szénégető bogjája mellett mentünk el, aminek felszálló füstje jelezte, folyik már a bogja belsejében a kémiai folyamat. Szép látványt nyújtott a fél tucat bogja a szűk völgy legszélén. Aztán újabb érdekességre figyeltünk fel, mert hatalmas taplókat vettünk észre. Nem voltam nagy természetjáró, ezért fogalmam sem volt az erdőkincses ház jellegéről. Érdeklődve néztem a méretes taplókra, és azonnyomban eldöntöttem, hogy közülük egyet hazaviszek. Kiválasztottam a legjobban tetszőt, és beletettem valakinek a táskájába. Sötét felhők úsztak be a tiszta égbolt alá, és megérkezett a vihar szele is. Ezt már a táborunk nyújtotta, biztonságot jelentő házak mellől láttuk. Hevesen szaladt el mellettünk a szél újabb és újabb gyermeke. Aztán megrecsent az ég, ám előtte majdnem ketté hasadt az égbolt, akkor átvillámlott. Lenyűgöző a viharvad szépsége, de csak akkor, ha nem tépázza meg az embert. Előbb enyhén kezdett cseperegni az eső, majd valaki erősebben nyithatta meg az égi csapokat, mert már zúdult le a vízfüggönyszerű árazékből. Fene nagy vihar kerekedett, bősztombolásának nehezen tudott ellenállni a Mátra erdeje. Majdnem a bokájukig hajoltak az akfák koronái, tiszteletet követelt magának a természet vadereje. Néha beleremegett a lelkünk egy-két robajszerű mennydörgésbe, de a szemünk is riadtan vette észre a hatalmas fényerejű és lenyűgöző látványú, cikázó villámokat. Addig pislogtunk a szilajvihar nézegetésében, amíg egyszer csak kialudt a telep világítása. A vaksötét rémisztő világa vette át a lámpák fénye helyett az uralmat a térben. Sikongtak néhányat a csajok, de oda se neki. Előkerültek a zseblámpák, és halovány fénysugarak néztek bele a korom sötétbe. Izgalmassá tette a vihar az estét, hangulata lett a napbúcsúztatónak. Magától értetődően kihasználtuk a teljes sötétség kínálta lehetőséget. Azok a fiúk, akiknek volt elemlámpájuk, részt vettek a következő hecben. Mivel teljesen sötét volt, a zseblámpát az állunk alá tettük úgy, hogy az alulról felszüremlő fény megvilágítsa arcunk kontúrját. Valóban nagyon rémisztő látvány keletkezett. Teljesen váratlanul jelentünk meg a lányok között sajátosan megvilágított ábrázatunkkal. Sikerült jókor a riadalmat keltenünk a hableányokban, nem mindegyikük díjazta a humorunkat. Lassan tovább lépett a vihar, orkányát szerencsére nem akasztotta a fejünk fölé nyúló fágra. Beállt a csend és a szélcsend is. Nyugalomban hajthatta fejét álomra az erdő. Mi is azt tettük. Korán reggel kiugrott szemünkből az álom, valami móka után néztünk. Szolos a felakasztható pricsem feküdt, tehát fölül. Nem volt kanala a felkeléshez, még lapítani akart. Legjobb barátja azonban sehogy sem tudta megemészteni haverja lustálkodását, és merésztetre szánta el magát. Többen is bent voltunk a faházban, és azzal ijesztgettük a horihorgas fiút, hogy annak ellenére, hogy fekszik az ágyán, kiakasztjuk a hevedert. Bohóckodtunk, de Csuri végül valóban megtette, és az égi meszelő fiú lezuhant az alsó ágyra. Iszonyatos erejű dű kapta el a kárvallottat, és olyan szitokáradatot ordított a gyors menekülésbe kezdett haverja után, hogy abba még az elkorhadt fák is belepirultak. Szolos felpattant a pricsről, és az elmúlt éjszaka viharát megszégyenítő sebességgel kirobogott a házból. Üldözőbe vette az igen serényen menekülő Csurit, aki jogosan szedte olyan szaporán a virgácsát. Az érdekesnek ígérkező összecsapás felkeltette érdeklődésünket, és törekedve arra, hogy minél jobb látószögbe kerüljünk, utánuk iramodtunk. Csuri a patak felé futott, elfeledve, hogy az előző nap felduzzasztottuk a kis vízfolyást hatalmas kövekkel. Szinte tóméretűvé terebélyesedett a patak, és alig volt egy csapásnyi hely, ahol el lehetett futni mellette. Na, Csuri beszaladt a zsákutcába, és már előre dörzsöltük tenyerünket, hogy Szolos be fogja dobni haverját a vízbe. Előre röhögtünk a szemgyönyörködtető látvány reményében. Sebesen robogott az elől futó menekülő, nem sokkal utána pedig a nyakigláb fiú. Csuri észrevette, hogy szorult helyzetbe került, mert egy fél szigetre ért, és csak visszafelé menekülhetett volna. Megállt, és megadóan nyugtatni próbálta a felbosszantott barátját. Nagy lendülettel megérkezett a fél szigetre az üldöző is, nagy izgalommal vártuk a csattanót. Szolos nyakon akarta ragadni az előtte esdeklő fiút, de az egy szempillantás alatt mélyen lehajolt, és gyorsan visszaszaladt az érkezés irányába. Így menekült meg a feldühödött kárvallott karmai közül a fürge haver. Szolos már nem indult újabb kergetésre, csak ízes magyar szóáradatát küldte haverja után, amit sokáig visszhangzott a továdúzlat patak környéke. Igazán bosszantó volt, hogy nem gyönyörködhettünk a hajnali ruhás fürdetésben. Azt hiszem, Csuri kivételével mindenki szerette volna, ha osztálytársunk nem ússza meg szárazon. Délelőtt körbejártuk a patakot és a kis tavat is. Romantikus séta volt, aztán a környék felfedezésére indultunk. Fa és fa, amerre ellát a szem, na megemelkedők és lankák. A vihar előző esti itlétét letört fágak tucatjai jelezték, de már sütött a meleg őszi nap, látsugaraival gyógyítgatta a természetben okozott sebeket. Csicseregtek a madarak, és néha egy autó is beleberregett az idilli csendbe. Felkapaszkodtunk a kékes tetőre, és felálltunk a jelzőkőre. Megnéztük az északi lejtőjét is a csúcsnak, ahol havas téli napokon sízők száguldottak levadul. A sok szemlélődésből is megárt a sok, ezért visszaindultunk a szálláshelyünk felé. Egy kis falun haladtunk keresztül, szétszóródott a csapatunk. Útközben megláttunk egy fából készült beülőt az út és az erdő között. Helyet foglaltunk a tuskókon, és megbeszéltük az eddig történteket, meg terveket szőttünk a továbbiakra. Közben a lányok népes csapata elvonult előttünk az úton, de mi tovább folytattuk eszmecserénket. Kiváló ötlet fogalmazódott meg bennem. Mindehhez tudni kell, hogy a faházak villanyvezetékkel voltak összekötve, ami az udvaron ívelt át. Titokban tartva a tervet, hozzákezdtünk annak megvalósításához. Kerítettünk egy komplett tréningszerkót, majd sok-sok bármilyen ruhadarabot. Akadt egy tartalékba hozott cipő, valakinél megvolt egy lapos szeszes üveg. Már csak zsinort kellett keríteni és megvolt minden hozzávaló, amire szükségünk volt az elgondolás megvalósításához. Elkezdtük kitömni a tréningruhát, aztán a nadrágszárhoz kötöttük a cipőt, a kézrészéhez meg a lapos üveget rögzítettük. Átöleltük a részeges bábut, és kivittük az udvarra. Mesterien átkötöttük az egész alakos figurát, és felkötöttük a villanyvezetékre. Lába fél méterre volt a földtől, és erősen himbálódzott, amikor magára hagytuk. Fantasztikusan élethű volt, tökéletes munkát végeztünk, mert valóban groteszk látvány volt az emberformájú ruhadarab csüngése. Még arról sem feledkeztünk meg, hogy csapkát húzzunk a kótyagos fejébe. Most már csak az volt hátra, hogy beszóljunk a lányok laktaházakba, hogy valaki felakasztotta magát. Azt a visítást hallani kellett volna, amit oda pillantva a bábúra hallattak a csajok. Némelyikük még bele is sápadt a látványba, hogy nem sokkal később pirosra nevesse magát. A két tanárnő is elhalványult, amint távolról észrevette a logó akasztottat. Aztán mosoly futott át az arcukon, szájukat meg még véletlenül sem pozitív jelző hagyta el, utalva a kitalálóra meg a végrehajtókra. Csodájára járt az egész osztály az életunt lógósnak, majd sokáig hagytuk még díszéül az udvarnak. Este felé kisétáltunk a táborból. Az aszfaltút mellett nagyon meredek domb emelkedett, csak négy kézláb lehetett felmászni a tetejére. Az egyik fiúval kapaszkodtunk fel a meredekre, aztán kényelmes ülőhelyet kerestünk magunknak. Varázslatos arcát láttuk meg a természetnek. A nap már hanyatlóban volt égi pályáján, de még erősen világított. Jobb kéz felől magas, tornyos felhők úsztak bal felé. Figyeltük a habos párát, és azon kezdtünk gondolkodni, hogy mit látunk meg a felhőkben. Alakokat és formákat véltünk felfedezni az égen. A napsugár csodálatos hatását is megláttuk, amint megvilágította a felhőket. Aztán komorabb fellegek is beúsztak a kisrét fölé, ami éppen előttünk volt. Felülről ezek a felhők zárták el a nappal fényét, de a bukó napsugarai bevilágítottak a már korom sötét fellegek alá. Milyen szép volt, olyan ritkán állnak meg az emberek életük sodrában, hogy megfigyeljék a természet oly változatos, pazarképeit. Csak ültünk és hüledeztünk a káprázatos látványon. Nem tudom, hogy a többiek közül vajon kik figyelték meg a csodás látványt. Újból leszállt az est, újabb ötlet várt megvalósításra. Nagyon a begyünkben volt az orosz tanárnő, ezért elhatároztuk, hogy elraboljuk. Megkértük az egyik lányt, hogy kopogjon be a tanári lakba, és mondja el a kiszemelt pedagógusnak, hogy az egyik lány rosszul lett a mosdóban. Arra is felhívtuk a társtettes figyelmét, hogy a tanárnő bal oldalán menjen a mosdó felé, és ha megjelenünk, akkor lépjen olajra. Mind a nyolcan beálltunk egy faház mögé, és kezünkben két büdös lópokrócot szorongattunk. Elmúlt már 23 óra, teljes csendbe burkolózott a tábor. Alig világították meg a gyenge fényű lámpák az udvart, de a fülünket nem zavarta a sötétség. Két nő beszédére lettünk figyelmesek, majd alakjuk is feltűnt. Pisszenés nélkül álltunk a sötétben. Megbeszéltük, hogy hangtalanul hajtjuk végre a rablást, és precízen betartjuk az előre megbeszélt koreográfiát. Az áldozat mit sem sejtett a ráváró megpróbáltatásból, mert gyanútlanul haladt a távoli mosdó felé. Aztán megindult nesztelen seregünk a ház mellől, és az előttünk haladók után vetettük magunkat. Még a vadászep sem ébredt volna felszendergéséből, annyira hangtalanul osontunk a nők után. Repült a büdös pokróc, amit szolossal ketten dobtunk a tanárnőre, és deréktól felfelé, bevugyoláltuk. Halksikoltást hallatott az áldozat, de egy tenyér megoldotta ezt az apró problémát. Mintha valami könyörgést is hallani véltünk volna, de rá sem hederítettünk. Ketten kikapták a dermedten álló nő lábát, és már vittük is. A baj az volt az én nézőpontomból, hogy egyedül csak én fogtam a hónánál az áldozatot, aki egyre jobban kicsúszott a kezemből. Szólni nem szólhattam a többieknek, mert akkor elárult volna a hangom. Tovább nehezítette a helyzetemet, hogy lassan már a mellét fogtam, mert senki sem jött a segítségemre. Minden hang nélkül azonban nehéz lett volna végrehajtani a tervünket, mert csak hallható volt a sok láb dobogása, meg a nyűszítő röhögésünk is. Sokat kellett cipelni a rémült pedellust, mert a tábor legtávolabbi sarka felé kiparkottunk vele, a kerítéshez, ahol a tó volt. Nagy botorkálás után csak elértük a távoli zugot, és jól összekötözve a rabot lefektettük a fűbe. Volt nálunk egy jókora husánk, amivel leporoltuk a pokrócot, nehogy porallergiát kapjon a pedagógus. Gyorsan visszarohantunk a házunkba és cipőstől vetettük magunkat az ágyba. A segédkező lánynak az volt a további feladata, hogy jelezze az osztályfőnöknek az orosz tanár eltűnését. Az is fontos része volt a tervünknek, hogy a fiúkat csak akkor riasszák, ha mindenki látja, hogy a házunkból jövünk ki. Így is történt, hiszen az összes lány és az osztályfőnök is láthatta azt, amit akartunk. Bezörgetett hozzánk a beavatott lány, hogy nagy baj van. Egy-két cifra kiszólás hagyta el a szánkat, aztán felkeltünk az ágyból, cipővel a lábunkon. Piszkos nagyásításokat mímelve léptünk ki a faház ajtaján, és alig akartuk megérteni álmosnak tűnő fejünkkel, hogy miről van szó. Aztán nagyon sajnálva a már kampesznek titulált tanárnőt, látszólag serény kutatásba fogtunk. Volt egy srác, akinek az volt a feladata, hogy ha a lányok közül abba az irányba akart volna menni valaki, amerre az eltűnt van, akkor mondja azt, hogy éppen onnan jön és nincs ott senki. Felbojdult kasra emlékeztetett az éjféli kutatás. Egyszer elszaladtam a mozdulatlanul fekvő tanárnőhöz, aki úgy volt ott, ahogy letettük. Jó leső érzés töltötte el lelkünket, hogy Móresre tanítottuk a tanárt a múltbeli viselkedéséért. Nagyobb lánycsapat talált rá a továbbra is mozdulatlanul fekvő tanárnőre. Amikor hírül vettük a móka végét, egy szempillantás alatt elhúztuk a csíkot. Gyorsan ágyba bújtunk, de most már lekerült a lábunkról a cipő. Reggel nem várt fejleménnyel kezdődött a nap, mert raportra invitált nyolcunkat az elrabolt pedagógus. Felsorakoztatott minket a tanári ház előtt, és kérdőre vont az éjszakai eset miatt. Akkor a felháborodás szele jött ki a szánkon, hogy attól majdnem hanyat vágódott a keménykedő orosz tanár. Még hogy mi, hiszen mindenki látta, még az osztályfőnök is, hogy olyan mélyen aludtunk a riasztás pillanatában, hogy csak percekkel később tudtunk annyira felébredni, hogy csipás szemekkel kitámolyogjunk az ajtón. Hogyan tetszik ezek után gondolni, hogy bármi közünk is lett volna az éjszaka történtekhez? Olyan ártatlan képpel mondtuk a teljesen hihetőnek tűnő halandzsa szöveget, hogy a vehemens matróna elbizonytalanodott. Nem tudta megbontani egységünket sem, aztán oszolit mondott. Hangos felháborodást mímelve szélettünk szét, és magyaráztuk a csajoknak, hogy a tanárnő feltételezése enyhén szólva is értő volt ránk nézve.